Az a baj, hogy sok minden érdekel. Van egy olyan elképzelésem, hogy építész leszek, de ugyanakkor szeretnék író is lenni. Van érzékem a nyelvekhez, és apám szerint a külügyminisztériumban nagy jövő várhat rám. Aztán vigyorogva félbeszakította önmagát. Egyelőre csak tapogatózom. Milyen író szeretnél lenni, ha író lennél? Kérdezte Viktória, a számára leginkább érthető foglalkozást választva. Újságíró. Válaszolta habozás nélkül John. Lehetőleg külföldi tudósító. Szeretek utazni, és ilyenkor jól jön a nyelvtudás. Sokat olvasol? Fogadta a fokozódó érdeklődéssel Viktória. Meglehetősen. És te? Viktória bólintott. Igen, újabban. Mit? Nagyapám régi könyveit, vallotta be némi szégyenkezéssel Viktória. Tudod, Larimore-ban nincs egyetlen nyilvános könyvtár sem. John-t úgy tűnt meglepi ez a beismerés, és a szélesebb látókörű, tájékozottabb ember hangján mondta. Nem kell szégyellened, hogy klasszikusokat olvasol. Én is sokat olvastam 12-13 éves koromban, és örülök ennek az irodalmi háttérnek. De most majd változtass kisi az étrenden. Az étrend szó zavarba ejtette Viktóriát. Hogy érted? Kérdezte, és megszorította az övét. Olvas új íróktól is. Próbáld ki Updike-ot és Williams-t, és kapásból felsorolt még vagy fél tucat nevet. Miközben John beszélt, Corky megfordult, és a mozi mögötti parkoló felé irányítva a kocsit, a válla fölött hátra szólt. Vége az órának, gyerekek! Mi lenne, ha leereszkednétek a társasághoz, vagy egész este iskolásdit akartok játszani? Viktóriát nem a Johnnal folytatott társalgás, inkább Corky tapintatlan heccelődése ejtette zavarba, és elpirult. Fogd be a szád, Corky, korholta barátságosan Kriszi. Lehet, hogy a maguk módján ők is jól érzik magukat. Ahogy John kisegítette a kocsiból, Viktória érezte, hogy ismét belebotlik az ismerős akadályba. Hogyan kell az ilyen megjegyzése visszavágni? De a New Yorki fiú nagyon jól megfelelt. Törődj a saját bébiddel, mondta jasz nyelven, az enyémet pedig bízd rám. Ez a hang, amely máskor sértette volna Viktóriát, ezen az estén szórakoztatta. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy John csupán alkalmazkodni próbált Corky társalgási szintjéhez, pedig az ilyesmiben csak nem olyan gyakorlatlan volt, mint Viktória maga. Így aztán kuncogva, nyugodtan tűrte, hogy bevezessék a moziba, ahol körülfogta az áldott sötétség, és elmerülhetett a film mesevilágában. Az este hátra levő része nem sok gondot adott. Viktóriában semmiféle érzelmi kötődés nem ébredt az új fiú iránt, aki lehet, hogy barátja lesz, lehet, hogy nem, ahogy a körülmények hozzák, és ezt nagyon élvezte. Kellemes volt, hogy nem kell izgulnia, önmagát marcangolnia a viselkedése miatt. John semmit sem igényel tőle, és ez feloldotta a feszültségét. Mikor elbúcsúztak, John könnyedén, futólagosan kifejezte azt a reményét, hogy Bostonban ismét találkoznak az útjaik. De Viktória elég okos volt ahhoz, hogy érzékelje a mérföldes távolságot a harvardi elsőéves és az érettségiző lány között. Élvezte a rövid találkozást, de hajlandó volt be is fejezni, és így csak nem vidáman hangzott a viszontlátása. Nagyon kellemes este volt, és köszönök mindent, mondta udvariasan Kriszi felé. Mi köszönjük neked, búcsúzott kellemes meglepetéssel Kriszi. Viktória mosolyogva ment fel a szobájába. Furcsa, hogy Kriszi ilyet mondott. Ezek szerint nyilván úgy találta, hogy segítettem. És valóban, eszmélt Viktória. John nem esett éppen belém, mint Bruce Roosba, de erre az estére láthatólag megfeleltem neki, és dúdolva vetkőzött. Ez a morzsányi siker is biztonsággal töltötte el. 6. fejezet. Úgy döntöttek, hogy Viktória repülőgéppel menjen Bostonba, washingtoni átszállással. Viktória nagyapja nem helyeselte a tervet, véleménye szerint így az ember nem látja útközben a tájat, nem érzékeli a távolságot, a változást, az éghajlati különbséget. De amikor a sugárhajtású repülőgép ereszkedni kezdett a bostoni öböl felett, Viktória úgy érezte, hogy valóban rettentően nagy távolságot tett meg. Az ablakhoz tapasztott orral ült, nézte az eléje táruló várost, a kígyózó partvonalat. Ahogy az óceán felől az egyelőre láthatatlan kifutópályához közeledtek, a gép olyan alacsonyan siklott át az acélkék víz felett, hogy Victoria ilyetében levegő után kapkodott. Néhány másodperccel később a pilóta már a földön futtatta a súlyos járművet, egészen a repülőtér hatalmas épületéig, miközben Victoria, aki merőben sikertelenül igyekezett eltitkolni remegő izgalmát, a cokmokját szedegette. Annak ellenére, hogy New Yorkot meglehetősen ismerték, Victoria családjából még soha senki nem volt Bostonban, és így a felfedezés öröme rámaradt. Egy új ország tárult elé, amelyre úgy érezte, ő bukkant rá. Volt valami friss és serkentő a szeptemberi levegőben, és ugyanez a friss és serkentő hatás áradt az emberekből, akikkel találkozott, és akikkel ő is együtt menetelt. Mindenki fürgén tette a dolgát. Valóban, mielőtt Victoria még lélegzethez jutott volna, a taxi ijesztő sebességgel, ketyegő órájával már keresztül is száguldott egy hosszú, fehér alagúton. A nagyanyja volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy taxiba üljön, és az utolsó pillanatban még egy 5 dolláros nyomott a kezébe. Nem akarom, hogy autóbuszt keresve kóvályog egy idegen városban, mondta határozottan. Amellett egészen biztos, hogy a bőröngyeiddel sem tudnál egyedül megbirkózni, és azt mondják, hogy északon hordás sincs mindig. Ez igaz is volt, de ugyanakkor az emberek rendkívül segítőkésznek bizonyultak. Lehet, hogy ezt a segítőkészséget Victoria déli kiejtése váltotta ki, amely szemmel láthatólag felkeltette az emberek kíváncsiságát, lehet, hogy a nyilvánvaló félszegsége és tapasztalatlansága, ezt nehéz lett volna megmondani. A sofőr, mint egy társas utazás vezetője, minden esetre kötelességének tartotta, hogy megmutassa a nevezetességeket. Ez a Beacon Hill, intett a fejével balra, mint Charles folyó mentén elszáguldottak az autópályán. Ez ott a Beckőből, ott a folyó túlsó oldalán, a Massachusetts műszaki főiskola, és utána nem sokkal a Harvard. Victoria udvariasan, de figyelmetlenül hallgatott. Látta már, hogy időbe kerül, míg az első benyomások káosza elrendeződik benne. Saját gondolatai foglalkoztatták. Milyen érzés lesz besétálni egy idegen iskolába? És miközben a taxi a bostoni zöldövezet felé száguldott, egy kicsit visszavágyott Livingstonba, ahol mégis ismerősként tekintett rá, akit nem is ismert. De amikor végül is megpillantotta az Adams Akadémiát, kalandvágya is visszatért. Az iskola a folyó kanyarulatánál 6 hektárnyi területen épült, és kétségtelenül New Englandi hangulata volt. Az egyszerű, fehér, deszkaburtokolatú házakat, amelyekben a háló és tantermeket rendezték be, magas szilfák árnyékolták be. A teniszpályákat és játszótereket zöld pázsit szegélyezte. Amikor Victoria kiszállt a taxiból, úgy érezte, mintha egy képes iskolai katalógusból lépne be. Szerencsére a lányok, akik azt a feladatot kapták, hogy segítsenek az új jövevényeknek, egyáltalán nem voltak ijesztőek, sőt, nagyon természetesnek és kellemesek voltak. Victoria úgy döntött, hogy ha lehetséges, szeretne egyedül lenni egy szobában, mire egy kis kamrába irányították, amely, ahogy az igazgatónő a levélben előre figyelmeztette, alig volt nagyobb egy beépített előszobaszekrénynél. A padlásszoba ablaka a fák koronájára nyílt, és a szoba zsúfolásig megtelt az ággyal, a kis fenyőfa komóddal és az íróasztallal, amely magán viselte az idő nyomait. Ez körülbelül akkora, mint egy madárfészek, mondta az a diák, aki segített Viktóriának felcipelni a lépcsőn a podgyászait. De hangulatos kis fészek. Nem bánod? Egyáltalán nem. Vágta rá gyorsan Victoria. Szerintem remek. És valóban így is érezte. Alig várta, hogy kipakolhasson, berendezkedhessen a fészkében, és boldog volt, hogy egyedül az övé. Hamarosan arra is rájött, hogy az igazgatónő és a tanári kar többsége, akik az első pillanatban nagyon határozott, csak nem rideg benyomást tettek rá, egy más embertípust képvisel. Livingstonban olyan osztályba járt, ahol a lányok, főleg Észak- és Dél-Karolinából